Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, melyet megírva találunk a Lukács írása szerint való evangélium 19. részében, a 41. verstől a 48-ig a következőképpen. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok és az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Amen. Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Hogyan ismerhetjük fel Jézust? Amikor az elsősöket elkezdtem tanítani hittanra, mindig megkérdeztem tőlük, hogy van-e már valaki, aki hallott Jézusról, s ha igen, akkor mit? Hát mindig volt egy-két gyerek, aki legalább tudta, hogy karácsony az a kis Jézus születésnapja, de volt, aki még ennél többet is tudott. Azonban, mivel ilyen világban élünk, ahol a televízió és a számítógép nagyon nagy szerepet játszik már a kisgyerekek életében is, szinte mindegyik elsős gyerek látta már Jézust. Egy róla készült rajzfilmet, vagy egy emberszereplős filmet, vagy talán volt otthon egy képes gyermek biblia, aminek a lapjait forgatva látta Jézust. És amikor először kértem az elsősöket, hogy rajzoljanak le azt a történetet, amelyről beszéltünk órán Jézussal kapcsolatban, szinte kivétel nélkül mindenki hozta azt az általunk is ismert, sok-sok képen látott ábrázolását Jézusnak. Minden gyerek füzetében Jézus hosszúhajú volt, szakállas, olyan jóságos kék szemekkel, és szinte kivétel nélkül nem színezték ki a ruháját, mondván, hogy Jézus ruhája fehér. A külső keretek már a kisgyereknél is megvannak. Egy kép, ami valahonnét talán tovább adódott azoktól, akik látták őt, és azoktól a festőktől, akik valamikor ezt megpróbálták vászonra vetni. Hogyan is néz ki Jézus? Honnét lehet őt felismerni, és adjuk tovább mi is ezt a képet a könyvekben, a filmekben, de talán az elmondásaink között is. A külső tartalom megvan. Most már csak a belsőre kell tenni a hangsúlyt ott a hittanórán. És van egy nagyon érdekes történet. Egy olyan országnak a lakóiról, s a királyukról, királynőjéről szól, akiket megtámadott a szomszédos ország. A király a csapatainak az élén elvonult harcolni, de bizony évekig eltartott ez a háborúskodás. És a király egészen addig, amíg véglegesen meg nem tudták szilárdítani a békét az országában, nem tért haza. Királynőjére hagyta az uralkodást, és az emberek, akik nagyon szerették a királyt, Sokat beszéltek róla, emlegették és várták vissza. De amikor már nem csak az első, hanem az ötödik, meg a hatodik év is eltelt, és a király még mindig nem tért vissza. Az emberek nem csak kételkedni kezdtek abban, hogy visszatér-e egyáltalán, hanem arra lettek figyelmesek, hogy emlékeik között megkopott a királynak az emléke. Milyen is volt? És bizony, nem tudták teljes biztonsággal megmondani. Aztán, amikor már a tizedik év is eltelt, és olyan hírek kezdtek jönni a határvidékről, hogy most már az utolsó városnál vívják a csatát, s ha azt megvívták, akkor már vége ennek a háborús időszaknak, és a király jön haza, megrémültek az emberek. Honnét fogjuk felismerni? Hiszen 10 év nagy idő egy ember életében, rengeteget változunk. És tudták, hogy a királyuknak nem volt könnyű ez a 10 év. Biztos őszült sokat. Talán már ráncos is az arca, vagy esetleg sebhelyes lett. Lehet, hogy nagyon lefogyott. A sok nélkülözés között talán még meg is görbült a háta. De akárhogy találgatták, nem tudták maguk elé idézni a királyukat úgy, hogy biztosan fel is ismerjék, ha meglátják. Hát a királynőhöz fordultak. De a királynő is nem tudott mit mondani nekik. Hiszen ő is azt az arcát idézte fel minden este elalvás előtt a férjének, ahogy elbúcsúzott tőle 10 évvel ezelőtt. Azokat a vonásokat, azt a mosolyt, azt az arcot és termetet látta. Ezt hiába mondja el. Ezzel nincsenek előbbre. Valami mást kell kitalálni. És a királynő egy furcsa játékba kezdett. Az udvarhölgyeivel. Elkezdtek kis színdarabokat összeállítani a király életéből. És előadták ott az udvarban a többieknek. Eljátszották, hogy hogyan találkozott a király és a királynő. Aztán egy másik darabban eljátszották, amikor a király ennek és annak az embernek az ügyében ítéletet hozott. Aztán eljátszották, hogy milyen nagy lakomák voltak, hogyan beszélgetett a király a tanácsosaival, hogyan látogatta meg a szegény embereket, akiknek valami bajuk volt. És aztán ezeket a kis színdarabokat megtanították a többieknek is. És ők is elkezdték azoknak játszani, akik kívül éltek az udvaron. Végül már az egész város játszotta és nézte ezeket a kis színdarabokat. És mindenki vállalta legalább egyszer a királynak a szerepét. Aztán egyre jobban beleélték magukat ebbe a szerepbe. Már nem egy fölvett tulajdonság volt az igazságosság, a szeretet, a másikra figyelés, hanem azt vették észre, hogy amit a királyként ők eljátszottak a színdarabban, az megjelent a mindennapi életükben is. A játék és a valóság kezdett összekapcsolódni. És egyre közelebb kerültek a királyukhoz, annak a belső lényegéhez. Aztán egy várva várt napon lovasok jelentek meg a városban. Poros ruhában, izzadtan, fáradtan. Sorba köszöntek az útjukba levő embereknek, s ők visszamosolyogtak, s visszaköszöntek nekik, és úgy érezték, ismerős valahonnét, mintha tudnánk, hogy ki ő. Aztán a királynő odalépett, és megölelte a férjét. Hogyan fogjuk felismerni őt? Volt a nagy kérdés. Hiszen oly sok ideje már, hogy nem volt kézzel fogható közelségben. Oly sok ideje már, hogy nem hallották a szavát, hogy nem érezték a közelségének az örömét. És próbálták felemlékelni, milyen is volt, amikor ott a Sínai hegynél szövetséget kötött velük. Milyen is volt, amikor a vörös tengeren megnyitotta nekik a szabadságnak az útját. Milyen is volt, amikor éhesen először emelték szájukhoz a mannát. Milyen is volt az Istennel együtt lenni. És mennyire várták ők is, hogy újra együtt lehessenek, hiszen ígéretük volt rá, hogy Isten újra közéjük jön a Messiás a küldött személyében. Vajon hogy fogjuk őt felismerni? És Jézusnak a könnyei ott Jeruzsálemnek a látóhatárán azt mutatják, hogy nem ismerték fel. Hiába tette ugyanazokat a dolgokat, ugyanazzal a lélekkel, mint amit átéltek, megtapasztaltak Istentől egykor ott a pusztában. Nem ismerték fel. Másféle messiást vártak, másféle messiást kívántak. Elfelejtették az évek alatt Istennek azt a belső lényegét, ami alapján Jézust felismerhették volna. De hogyan ismerhették volna fel, hogyha nem gyakorolták? Ha nem tettek úgy, mint annak a királynőnek, az udvarhölgyei, meg aztán az egész város, hogy újra és újra minden nap átéljék, a maguk tulajdonságaiként eljátszák, hogy milyen is volt az a király. Hát hogyan ismerhették volna fel Jézust, amikor már nem mondta el neki senki, hogy mit is érzett mellette. Amikor már nem volt, aki elmondja, hogy milyen belső értékek voltak meg benne. Hogy milyen változásokat indított el bennük az, hogy együtt voltak, hogy hallgattak a szavára, hogy együtt jártak az úton. Hát hogyan is ismerhetnék fel akkor Jézusban az Istent? Hiszen ők, ahogyan Martin Buber megfogalmazta, Isten vakságban szenvedtek. Az emberi élet legmélyebb inségeként jellemzi Martin Buber ezt az Isten vakságot, ami azt jelenti, hogy az ember nem törődik azzal, hogy Isten milyennek is jelentette ki önmagát, hogy milyen az Istennek a belső lényege, hanem helyette egy rendíthetetlen erővel ragaszkodik az Istenről alkotott saját képéhez. Pontosabban ahhoz, amelynek jegyében Isten uralmát és dicsőségét felcserélte a sajátjával, és annak révén akar uralkodó pozícióba kerülni. Isten vaksága van Jeruzsálemnek. Választottsága révén Jeruzsálem nem formálódni akart ura kezében az áldások csatornájává, hanem arra várt, hogy Isten segítségével a világ tetejére kerülhet fel. Nem élt már bennük híven az egykor velük vándorolt Isten képe. Nem az ő értékeit követik, más úton járnak. Hát ezért siratja meg őket Jézus. És az, hogy mennyire messzire kerültek az Isten lényegétől, ettől az isteni szeretettől, azt mutatja az, hogy Jézusnak a kortársai szerint a templomban az árusok és az állatok teljes joggal tartózkodnak, hiszen az áldozatok bemutatásához nélkülözhetetlenek. És a főpapok szerint is nem az állatok teszik tisztátalanná a templomot, hanem, és itt jön a felsorolás, az idegenek, a pogányok, még akkor is, ha hisznek az Istenben. És akik még tisztátalanná teszik a templomot, a betegek. Hiszen a betegség az ő szemükben azt mutatta, hogy ez az ember bűnt követett el, és annak a büntetése a betegség. És bármi furcsa, a harmadik a sorban a kisgyerekek. A kisgyermekek, akik még nem érthetik a felséges Istennek a csodálatos dolgait, és éppen ezért semmi helyük nincs az Úr hajlékában. Az akkor élt emberek és papoknak a templom tisztítása ezekre irányult. Jézus pedig pontosan ő előttük nyitotta meg az Úr hajlékának az ajtaját. Mennyire más a belső lényeg. Hogyan fogjuk felismerni Jézust? Ha Jézus most érne Moson-Magyaróvár határába, ahonnét már látni nem csak a szélkerekeket, hanem a szélső házakat is, ott vajon mit tenne? Sírna vagy mosolyogna? Mi él bennünk Jézusból? Bennünk is csak ez a külső keret él, ez a hullámos, hosszú haj, kék szem és fehér ruha. Vagy megvan a belső lényeg is? Vajon felismerjük és megéljük mi is ezt a lényeget? Anthony de Mello ír le egy aranyos kis történetet egy gyülekezetről, egy városi nagyobb gyülekezetről, ahol, mivel igen nagy volt az idegen forgalom, nem csak a vasárnapról vasárnapra megszokott ismerős emberek tértek be az Isten tiszteletére, hanem mindig sok idegen is ott volt. És egyik istentisztelet alkalmával a lelkész talált egy papírt fönt a szószéken. Megdöbbenve olvasta majd, hangosan fel is olvasta a híveinek, ez állt rajta: hamarosan eljövök közétek, Jézus Krisztus. Megdöbbenve kérdezte, ki tette ide ezt a papírt? Senki nem válaszolt rá. És elkezdtek találgatni az emberek, vajon igaz lehet? Tényleg el fog jönni közénk Jézus, és hogy fogjuk tudni, hogy melyik idegen az? Hiszen vasárnapról vasárnapra 10-20-30 idegen új arcot látunk. Honnét fogjuk tudni? És az emberekben elindult belül egy olyan kis félelem, hogy jaj, mi lesz, ha itt lesz Jézus, és mi nem fogadjuk őt szeretettel. Mi lesz akkor, hogyha eljön közénk Jézus, és mi nem tudunk neki semmit sem adni? Éppen ezért következő vasárnap, amikor gyülekeztek a templomba, volt egy-két ember már, aki ott állt az ajtóban, s nagy szeretettel fogadott minden idegen érkezőt. Beszélgetett vele, mondott neki pár kedves szót, rámosolygott, beinvitálta a templomba. Aztán egyre többen csatlakoztak hozzájuk, és már nem csak az idegenekkel, de a megszokott emberekkel is újra szóba álltak. Talán azzal is, akire egy kicsikét megharagudtak valamikor. És alakult, formálódott ez a gyülekezet egy nyitott, szeretetteli, mindenkit befogadó és mindenkit Krisztus felé vezető gyülekezetté. Bár így testi valójában Jézus nem jött el közéjük, de ott volt, bennük, mint a belső lényegnek a megnyilvánulása. Erre kell nekünk is eljutni, hogy megéledjen bennünk Jézusnak a lényege, hogy ne csak egy távoli emlékkép legyen mindaz, amit Jézus tett és mondott, hanem váljon a cselekedeteink mozgatójává. Mozdulataink és szavaink lényege egyezzen a Krisztuséval, hogy általa legyen cselekvő a mi életünk. Erre utal dr. Bodrog Miklós is, aki ezt írja: érted sír, érted haragszik Jézus, nem ellened, javadra. Puhány szelítséget ne várd tőle, kemény jóságát könyörögd ki magadnak, hogy tudj idején sírni, üdvösen sírni, megtisztítóan, tetre ébredően. Vakságot oszlatón, levegőt frissítően, szolgálatra szabadítón. Értsd meg Jézus szent könnyeit, vállalt szent ostorát, nem jársz vele rosszul. Békességedre szolgál, mozgó egyensúlyra segít, dinamikus életre. S alig, hanem észreveszik majd körülötted, hogy történt veled valami rendkívüli. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, aki bánkodsz szívünk hitetlenségén és életünk Isten vakságán, láttasd meg velünk igéd által belső lényegedet, azt a mindent átfogó szeretetet, amelyet elhoztál nekünk, hogy mi is minden nap gyakoroljuk ezt, míg vérünké nem válik, s a szeretetben, szeretetből élve, mindenkor felismerve, életünk urának valljunk téged. Amen.